Füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, a levél. Odakint a rakparton forrón sütött a nap. Motorbiciklik, teherautók, buszok, magán- és bérkocsik áradata özönlött fel és le a zsúfolt úttesten, és minden egyes gépkocsi vezető hangosan tültölt. Riksák furakodtak át a tömegem fürge lépteikkel, és a lihegő kuliknak még maradt annyi erejük, hogy egymásra hordítsanak. Súlyos bálákat cipelő kulik ügettek az utcán, utat, utat! Kiáltották a járókelőkre. Utcai árusok kínálták portékájukat. Szingapúr a népek százainak a találkozó helye. És a legkülönbözőbb színű emberek, fekete tamilok, sárga kínaiak, barna malájok, örmények, zsidók és bengálok, kiáltoztak egymásnak rekett hangon. Ripley, Joyce és Naylor urak irodája azonban kellemesen hűvös és sötét volt az utca poros villogása, és jól esően nyugodt a szüntelen fültépő lárma után. Emer, Joyce szobájában ült az asztalnál, a teljes erővel forgó ventilátor előtt. Hátradőlt székében, könyöke a karfán nyugodott, szétterpesztett ujjait egymáshoz támasztotta. Nézte a jogi szemlevi Harvard köteteit, amelyek ott sorakoztak vele szemben egy hosszú polcon. A szekrény tetején négyszögletes, lakkozott bádog dobozok, mindegyikre egy-egy ügyfél nevét festették. Kopogtattak az ajtón, szabad, patyolat fehér vászonnadrágba öltözött kínai ügyvéd bojtár nyitott ajtót. Emer. Szrosbie van itt, uram, nagyon szépen beszélt angolul, minden egyes szót helyesen ejtett ki, és Emer, Joyce gyakran csodálkozott rajta, hogy milyen nagy a szókincse. Pontcsiszen kantonból származott, és Grajsimben tanult jogot. Egy-két évet töltött Ripley, Joyce és Naylor urak ügyvédi irodájában, hogy felkészüljön a saját irodájában folytatandó magánpraxisra. Szorgalmas, udvarias és példás magatartású fiatalember volt. Vezesse be, mondta Emer, Joyce. Felállt, hogy kezet fogjon látogatójával, majd helyjel kínálta. Éppen ráesett a fény, amikor leült. Emer, Joyce arca árnyékban maradt. Hallgatag természetű ember volt, most is majdnem egy teljes percig szótlanul nézte Robert Szrosbiet. Nagy darab ember ült előtte, több mint 6 láb magas, széles vállú, izmos. Szrosbiet a gumiültetvényén megedzette a munkája, állandóan járta a birtokát, és a tenisz volt a munka utáni szórakozása. Bőrét sötétre barnította a nap. Szőrös keze, idomtalan cipőjébe bújtatott, hatalmas lába láttán Emer. Joyce arra gondolt, hogy óriási köklének egyetlen csapásától szörnyet halna akármelyik törékeny tamil. Kék szemében azonban nem volt semmi brutalitás. Jóhiszeműen és szeliden nézett a világba. Lágyvonású, széles arca nyílt volt, őszinte és becsületes. De pillanatnyilag mélységes kétségbeesést tükrözött, elkínzottnak tűnt és nyúzottnak. Külseje után ítélve, átvirrasztott egy-két éjszakát, mondta Emer. Joyce, nem igen aludtam. Emer, Joyce most vette csak észre a széles karimájú, ócska filckalapot, amit Szrosbie az asztalra tett. Azután tekintete végig pásztázott khaki színű rövid nadrágján, amiből kilátszott vörös szőrű lábszára, a nyakkendő nélküli, nyakánál nyitott teniszingén, meg a piszkos, khaki színű zekén, melynek ujjait feltűrte. Úgy nézett ki, mint, aki egyenest a gumifák között tett hosszú gyaloglás után toppant volna be az irodába. Emer, Joyce kissé összeráncolta a szemöldökét. Barátom, össze kell szednie magát. Fel a fejjel, ó, én jól vagyok. Láttam a feleségét. Nem, délután fogom meglátogatni. Igazán disznóság, hogy letartóztatták. Nem tehettek mást, válaszolt Emer. Joyce egyenletes, lágy hangján. Azt hittem, óvadék ellenében kiengedik. Nagyon súlyos a vád. Szégyen, gyalázat. Azt tette, amit minden tisztességes asszony megtett volna az ő helyében. Csak hogy 10 közül 9-nek nem lett volna meg a bátorsága hozzá. Leslie a legjobb asszony a világon. Egy légynek sem ártana. Az ördögbe is 12 éve vagyok a férje, azt hiszik, nem ismerem. Istenemre mondom, ha én kaparintom a kezem közé azt a fickót, kitekerem a nyakát, gondolkozás nélkül megölöm. Maga is így tett volna. Kedves barátom, mindenki együtt érez magával. Senki egyetlen jó szót sem szólt Hammond érdekében. Biztosan felmentik a feleségét. Szerintem a bíró és az esküdtek már most eldöntötték, hogy elejtik a vádat. Az egész dolog nevetséges, mondta Szrosbie dühösen. Le sem kellett volna tartóztatni, és ráadásul a sok megpróbáltatás után, amin ez a szegény gyermek keresztül ment, még a bíróság elé is állítják. Egyetlen emberrel sem találkoztam Szingapúrban, legyen az asszony, vagy férfi, aki nem adott volna igazat Leslienek. Szerintem rettenetes, hogy hosszú hetekig börtönben tartják. A törvény, az törvény, végül is bevallotta, hogy embertölt. Borzalmas ügy, és szívből sajnálom mindkettőjüket. Én nem számítok, szakította félbe Szrosbie. De tény, hogy gyilkosság történt, és egy civilizált társadalomban ilyen esetben elkerülhetetlen a bírósági tárgyalás. Gyilkosság az, ha eltiprunk egy ártalmas férget. Lelőtte, mint egy veszett kutyát. Emer, Joyce újra hátradőlt a székében, és egymásnak támasztotta tíz ujja hegyét. Ilyen formán kis tetőszerkezetet alakított ki. Egy pillanatig hallgatott. Nem teljesíteném becsülettel ügyvédi kötelességemet, mondta, végül higgadt hangján, miközben hűvös, barna szemét ügyfelére szegezte, ha elhallgatnám, hogy egy körülmény némileg agaszt. Ha felesége csupán egyszer lőtt volna Hammondra, az ügy világos volna. Sajnos azonban hatszor lőtt. A feleségem magyarázata egyszerű. Hasonló körülmények közt mindenki ezt tette volna. Kétségtelenül, mondta Emer. Joyce, természetesen ez a magyarázat szerintem is nagyon észszerű. De helytelen szemet hunynunk a tények előtt. Mindig ajánlatos a másik ember fejével gondolkozni, és nem tagadom, ha én volnék az ügyész, erre a kérdésre összpontosítanám a nyomozást. Kedves barátom, ez készőrültség. Emer, Joyce éles pillantást vetett Robert Crosbyre. Kis mosoly bujkált formás ajka körül. Crosby-e jó fiú, de alig ha nevezhető túlságosan értelmesnek. Valóban, nem nagyon fontos dolog, válaszolt az ügyvéd. Mégis érdemesnek tartottam megemlíteni. Hamarosan túl leszünk a tárgyaláson, és én azt ajánlom magának, utazzon el a feleségével egy hosszú útra, és felejtsék el az egészet. Még, ha holdbiztosak vagyunk is benne, hogy felmentik, az e fajta tárgyalás meglehetősen nyugtalanító, és mindkettőjükre ráfér egy kis pihenés. Crosbye most mosolyodott el első ízben, és mosolya furcsa mód megváltoztatta arcát. Az ember szinte megfeledkezett faragatlanságáról, mert egész lénye jó indulatot sugárzott. Azt hiszem, nekem nagyobb szükségem lesz rá, mint Leslie-nek. Ő nagyszerűen tartja magát. Istenemre mondom, bátor kicsi nő, igen, engem is meglepett az önuralma, mondta az ügyvéd. Soha sem hittem volna, hogy ilyen erős asszony. Védőügyvédje lévén, gyakran kellett tárgyalnia Emeres. Crosbyval letartóztatása óta, bár a lehetőség szerint megtettek mindent, hogy könnyítsenek helyzetén, mégis csak börtönben ült, gyilkosság vágyával, és várta a bírósági tárgyalást. Senkit sem lepett volna meg, ha az idegei felmondják a szolgálatot. Úgy tűnt azonban, hogy nyugodtan viseli a megpróbáltatásokat. Sokat olvasott, sétált, amennyit lehetett, és a jóindulatú hatóságok engedélyével csipkét vert. Mindig is ezzel szórakozott hosszúra nyúló szabadóráiban. Valahányszor Emer, Joyce meglátogatta, tiszta, egyszerű, könnyű ruhában fogadta, haját gondosan rendbe rakta, körmét kimanikűrözte. Fegyelmezetten viselkedett. Még arra is maradt ereje, hogy tréfálkozzék a helyzetével járó apró kényelmetlenségeken. Szinte nem törődömséggel beszélt a szerencsétlenségéről, Emer. Joycenak már-már arra kellett gondolnia, hogy csupán jól neveltségének köszönhető, hogy nem tartja kissé komikusnak a helyzetét, amely pedig nagyon is súlyos volt. Meglepődött ezen, mert sohasem hitte volna, hogy az asszonynak humorérzéke van. Évek óta ismerte, amikor Leslie Szingapúrba látogatott, rendszerint az ügyvéddel és a feleségével ebédelt, és egyszer-kétszer a tengerparti bungalójukban töltötte velük a víkendet. Az ügyvéd felesége két hétig vendégeskedett Leslie-nél az ültetvényen, és ott többször találkozott Geoffrey Hammonddal. A két házas párt baráti, sőt bensőséges kapcsolat fűzte egymáshoz. Ezért rohant fel Robert Crosbye nyomban a szerencsétlenség után Szingapúrba, hogy megkérje Emer. Joyce-t, vállalja el személyesen szerencsétlen felesége védelmét. A történetet, amit Leslie első találkozásuk alkalmával elmondott az ügyvédnek, a későbbiek során a legkisebb változtatás nélkül ismételte el. Ugyanolyan hűvösen adta elő néhány órával a szerencsétlenség után, mint most. Összefüggően beszélt, egyenletes, nyugodt hangon, csak akkor jött zavarba, akkor pirult el, amikor bizonyos mozzanatok kerültek szóba. Őróla aztán senki sem gondolta volna, hogy ilyesmi megeshetik vele. 31-32 éves lehetett, törékeny teremtés, se nem alacsony, se nem magas, inkább bájos, mint csinos. Csuklója és bokája nagyon finomnak tűnt, ő maga rendkívül vékonynak, kezének fehér bőrén át tetszettek a csontok meg a vastag, kék vénák. Arca szintelen, kissé betegesen sápadt, ajka vértelen. Szemének a színére az ember nem figyelt fel. Sűrű, természettől hullámos, világos barna haja volt. Az a fajta haj, ami némi színezéssel nagyon szép lehetett volna, de az egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy Emeres. Crosbye e fajta segédeszközökhöz, fortélyokhoz folyamodott volna. Nyugodt, kedves, igénytelen, megnyerő modorú asszonynak ismerték. És csak a félszegségének tulajdonítható, hogy nem volt nagyon népszerű. Ez érthető is, hiszen az ültetvényes élete igencsak magányos, és leslie a saját házában, azokkal az emberekkel, akiket ismert, a maga nyugodt módján kedves tudott lenni. Emeres, Joyce, miután 2 hétig nála lakott, azt mondta róla férjének, hogy nagyon is szívélyes háziasszony. Sokkal többet ér a hírénél, mondta, és aki jobban megismeri, meglepődik, mennyire olvasott, mennyire szórakoztató. Mindenkiről inkább gondolták volna, hogy gyilkosságot követel, mint éppen ő róla. Emer, Joyce elbúcsúzott Robert Rosbietól, és igyekezett, amennyire lehetett, megnyugtatni. Amikor egyedül maradt az irodájában, belelapozott az ügyaktájába. Gépies mozdulat volt csupán, mert kitűnően ismerte az összes részletet. A legszenzációsabb ügy volt azokban a napokban. Az egész félszigeten, Szingapúrtól fel egészen Penangig, minden klubban, ebédlőben erről beszéltek. Emeres, Rosbie igen egyszerűen adta elő a tényállást. Férje üzleti úton Szingapúrban járt, ő egyedül maradt otthon éjszakára. Egyedül vacsorázott, elég későn, 8:45-kor, és vacsora után a lakószobában ült és csirkét vert. A szoba a verandára nyílt. Senki sem tartózkodott a bungalóban. A személyzet már visszavonult a kert végében levő lakásába. Leslie nagyon meglepődött, amikor a kavicsos ösvényen lépések zaját hallotta, csizmás láb közeledett, és ebből arra következtetett, valószínűleg fehér ember az illető, nem benszülött, és mivel motorzúgást sem hallott, el sem tudta képzelni, ki érkezhetett hozzá látogatóba ilyen késő esti órában. Valaki feljött a bungalóba vezető néhány lépcsőfokon, átvágott a verandán, és megjelent a szoba ajtajában. Az első pillanatban nem ismerte meg a látogatóját, ő maga ernyős lámpa alatt ült, a férfi pedig a sötét háttér előtt állt. Bejöhetek? Kérdezte, Leslie még a hangjáról sem ismerte fel. Ki az? Kérdezte, a csipkekészítéshez szemüveget hordott, és most levette. Geoff Hammond. Természetesen, kerüljön bejjebb, igyon valamit. Felállt, és barátságosan kezet fogott vele. Kissé meglepte, hogy itt látja, mert jól lehet szomszédok voltak, újabban sem ő, sem Robert nem igen tartották a barátságot vele, ő maga hetek óta nem látta. Hammond a mintegy 8 mérföldnyire fekvő gumiültetvény intézője volt. Leslie csodálkozott, miért látogatja meg őket ilyen késői órában. Robert nincs itthon, mondta, el kellett mennie Szingapúrba, és ott is maradt éjszakára. A férfi gondolhatta, hogy látogatása magyarázatra szorul, mert így szólt, bocsásson meg. Annyira egyedül éreztem magam ma este, arra gondoltam, hogy eljövök magukhoz egy kicsit, megnézem, hogy vannak. Hogy került ide, nem hallottam a kocsit, lent hagytam az úton, tartottam tőle, hogy mindketten ágyban vannak és esetleg alszanak. Ez eléggé természetes feltételezés volt. Az ültetvényes hajnalban kell, hogy ott legyen a munkások névsorolvasásánál, és boldog, ha vacsora után ágyba kerül. Hammond kocsiját másnap tényleg megtalálták a bungalótól mintegy 1/4 mérföldnyire. Minthogy Robert elutazott, nem volt friski meg szóda a szobában. Leslie nem hívta be a szolgát, aki valószínűleg aludt már, hanem maga hozta be. Vendége italt kevert magának, és megtömte a pipáját. Geoff Hammondnak egész csomó barátja volt a kolónián. A 30-as évei vége felé járt, de már fiatal legény korában került a kolóniára. Az elsők között jelentkezett önkéntesnek, amikor a háború kitört, és igen derekasan kitartott 2 évig, amíg meg nem sebesült a térdén. Azután le kellett szerelnie. Brit katonai tiszti kitüntetéssel és hadi érdemkereszttel dekorálva tért vissza a Malájföldre. A kolónia legjobb biliárdozói közé tartozott. Korábban kiválóan táncolt, jól teniszezett, és jól lehet sebesülése után már nem táncolt, s merev térdével teniszezni sem tudott olyan jól, mint annak előtte, nem veszített a népszerűségéből. Mindenki szerette. Jó képű, szép kék szemű, magas fickó volt, feje finom formájú, haja göndör és fekete. A tapasztalt vénrókák szerint egyetlen hibája, hogy túlságosan szerette a nőket, és a szerencsétlenség után csak csóválták a fejüket, mondván, hogy mindig tudták, a nők okozzák majd a vesztét. Azután helyi ügyekről kezdett mesélni Leslienek, a küszöbön álló szingapúri lóversenyekről, a gumiárakról és egy tigris elejtésének esélyeiről, amely nemrégiben errefelé kószált. Az asszony be akarta fejezni a kézi munkáját, édesanyja a születésnapjára készítette, így azután újra felvette a szemüvegét, és a széke elé húzta a kis csípkeverő asztalt. Tegye már le ezt az óriási, csontkeretű pápa szemet, mondta a férfi. Nem értem, hogy egy csinos asszony miért csúfítja el magát akarattal. Lesliet egy kicsit meghökkentette a megjegyzés. Hammond még soha nem használt ilyen hangot vele szemben. Úgy gondolta, a legjobb, ha tréfával üti el a dolgot. Soha sem vágytam arra, hogy észbontó szépség legyek, és az igazat megvalva, egy fikarcnyit sem érdekel, hogy csúfnak tart-e vagy sem. Szó sincs róla, hogy csúfnak tartom. Szerintem borzasztóan csinos. Kedves magától, válaszolt Leslie gúnyosan. Ebben az esetben azonban nem tudok másra gondolni, mint hogy egyszerűen megőrült. A férfi mosolygott, azután felugrott, és egy másik székre ült, közvetlenül az asszony mellé. Nem tagadhatja, hogy magának van a legszebb keze a világon, mondta. Úgy tett, mintha meg akarná fogni a kezét. Az asszony enyhén ráütött. Ne volondozzon már, üljön le oda, ahol az elébb ült, és beszéljen értelmesen, különben hazaküldöm. A férfi meg sem mozdult. Nem tudja, hogy halálosan szerelmes vagyok magába? Kérdezte, az asszony hidegen nézett rá. Nem tudtam, egy percig sem jutott az eszembe, de még, ha így is volna, akkor sem akarok beszélni róla. Leslie-t egészen váratlanul érte ez a vallomás. 7 éve ismerték egymást, és a férfi sohasem tanúsított különösebb érdeklődést iránta. Amikor a háború után visszajött, elég gyakran találkoztak, egy ízben pedig, amikor Hammond megbetegedett, Robert átment érte, és a kocsijában áthozta az ő bungalójukba. Akkor náluk lakott 2 hétig. Érdeklődési körük azonban annyira különbözött, hogy ismerettségük sohasem melegedett fel barátsággá. Az utolsó 2-3 évben ritkán találkoztak. Néha átjött teniszezni, olykor összefutottak egyik másik ültetvényes estéjén, de előfordult, hogy egy hónapig sem látták. Hammond újra kevert magának egy whisky szódával. Leslie-nek úgy rémlett, már azelőtt is ivott, hogy látogatóba jött. Volt valami furcsa a viselkedésében, s az asszony egy kissé kényelmetlenül érezte magát. Nem nézte jó szemmel, hogy olyan sokat iszik. Én nem innék annyit a maga helyében, mondta még mindig tréfálkozva. A férfi kiürítette a poharát, és letette. Azt hiszi, azért beszélek így magával, mert részeg vagyok? Kérdezte nyersen, ez a legkézenfekvőbb magyarázat. Igaz, nem így van, szeretem magát, amióta megismertem. Mostanáig hallgattam róla, de már nem bírom tovább. Szeretem, szeretem, szeretem. Leslie felugrott, és gondosan elrakta a csipkét. Jó éjszakát, mondta, én maradok. Az asszony kijött a sodrából. Szerencsétlen őrült, nem tudja, hogy nem szerettem mást soha, csak Robert, és még, ha nem is szeretném Robert, maga aztán sohasem kellene nekem. Annyi baj legyen, Robert nincs itt. Ha nem szedi a sátorfáját ebben a pillanatban, behívom a bolyokat, és kidobatom magát. Halló távolságon kívül vannak. Most már nagyon dühös volt. Elindult a veranda felé, ahonnét a bolyok biztosan meghallották volna a kiáltását, de a férfi lefogta. Engedjen el! Kiáltott Leslie felháborodottan. Szó sem lehet róla, az enyém lesz. Leslie torka szakadtából ordított. Boly, boly, de Hammond gyorsan rátapasztotta a kezét a szájára. Mielőtt az asszony észbe kaphatott volna, a férfi a karjába kapta és szenvedélyesen csókolta. Leslie küszködött, igyekezett elfordítani az ajkát a férfi tüzes szájától. Nem, 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 sikoltott. Hagyjon, nem akarom, aztán minden összezavarodott előtte. Pontosan emlékezett arra, amit eddig beszéltek, de a férfi szavai most az iszonyat és rettegés fátylán átszűrődtek a fülébe. Mintha szerelemért könyörgött volna, vad szenvedély lett úr rá rajta, és egész idő alatt vadul ölelte. Az asszony védtelen volt az erős, tagba szakadt férfi szorításában, aki karját lebéklyózta, úgyhogy mozdulni sem bírt. Hiába küszködött, érezte, hogy egyre gyengül. Attól félt, elájul, s a férfi forró leheletétől majd kifordult a gyomra. Az vadul csókolta a haját, szemét, arcát, száját, karjának szorítása szinte folytogatta. Felkapta a földről, Leslie rugdalózott, de a férfi annál szorosabban ölelte magához. Elindult vele, már nem beszélt, de arca sápadt volt, és szeme őrült vágyakozással tele. Bevitte az asszonyt a hálószobába. Már nem úgy viselkedett, mint egy civilizált ember, hanem úgy, mint egy vadállat. Ahogy rohant befelé, megbotlott az útjában álló asztalban. Merev térde miatt kicsit ügyetlenül mozgott, és Leslie-vel az ölében elesett. Az asszony kitépte magát a karjaiból, és a divány mögé rohant. Hammond egy pillanat alatt felállt, és a nőre vetette magát. Egy pisztoly feküdt az asztalon. Leslie nem volt ugyan félős természetű, mivel azonban Robert éjszakára kimaradt, az asszony úgy gondolta, jobb lesz, ha beviszi a hálószobájába, ha majd lefekszik, így került a pisztoly az asztalra. Leslie most már eszét vesztette félelmében. Nem tudta, mit tesz, dörrenést hallott. Hammond megtántorodott és felkiáltott. Mondott valamit, de az asszony nem értette. A férfi kitámolygott a verandára. Leslie tombolt, teljesen elveszítette az önuralmát, a férfi után rohant. Igen, nyilván ezt tette, jól lehet nem emlékszik semmire. Gépiesen tüzelt, egyik golyót a másik után lőtte ki, mind a hatot, míg egy sem maradt a tölténytárban. Hammond a veranda padlójára zuhant, s vérbe fagyva összecsuklott. Amikor a személyzet, akiket felriasztott a lövések hangja, odarohant, az asszony Hammond felett állt, a revolvert még a kezében tartotta. A férfiban már nem volt élet. Leslie egy másodpercig szótlanul bámult rájuk. A bolyok rémülten összebújtak. Az asszony kiejtette a revolvert a kezéből, szó nélkül megfordult, és bement a nappaliba. Látták, hogy onnét a hálószobájába siet, és magára zárja az ajtót. Nem mertek a holttesthez nyúlni, csak rettegve meredtek rá, és izgatottan suttogva beszéltek. Végül is az első szolga összeszedte magát. Ez a higgadt kínai hosszú évek óta szolgált náluk. Robert motorbiciklién ment Szingapúrba, a kocsi a garázsban állt. Szólt a Seisnek, hogy hozza ki, azonnal el kell mennie a rendőrfőnök helyetteshez, jelenteni az esetet. Felvette a revolvert, és zsebrevágta. Vipers, a rendőrfőnök helyettes a legközelebbi város határában lakott, mintegy 35 mérföldnyire az ültetvénytől. Másfél óráig tartott, míg odaértek. A házban mindenki aludt, fel kellett kelteniük a személyzetet. Vipers végre kijött, és ők elmondták neki, hogy mi történt. Az első szolga, az előadottak igazolására, a pisztolyt is megmutatta. A rendőrfőnök bement a lakásába, felöltözött, kihozatta az autóját, és hamarosan követte őket a néptelen úton. Hajnalodott, mire Szrosbiejék bungalójához érkeztek. Vipers felrohant a lépcsőkön a verandára. Megtorpant, amikor meglátta Hammond holttestét a tetszín helyén. Megérintette az arcát. Már kihűlt. Hol van Emeres, Szrosbie? Kérdezte a házi szolgától. A kínai a hálószoba ajtajára mutatott. Vipers az ajtóhoz lépett, és kopogtatott. Senki sem felelt. Még egyszer kopogtatott. Emeres, Szrosbie? Kiáltott be. Ki az? Vipers. Újabb csend. Azután kattant a zár, és az ajtó lassan kinyílott. Leslie ott állt előtte. Nem feküdt le, azt a házi köntöst viselte, amelyben vacsorázott. Állt, és némán nézett a rendőrfőnökre. A házi szolgájuk értem jött, mondta Vipers. Hammond mit tett vele, meg akart erőszakolni, lelőttem. Szent Isten, jobb lesz, ha kijön ide. Pontosan el kell mondania, mi történt. Most nem. Képtelen vagyok rá, adjon egy kis időt nekem. Hívassa haza a férjemet. A fiatal, tapasztalatlan Vipers nem tudta pontosan, hogy mit kell ilyen váratlan helyzetben tennie, ami ráadásul annyira különbözik a mindennapi munkájától. Leslie egy szót sem akart szólni addig, amíg Robert meg nem érkezett. Akkor elmondta a két férfinak a történteket, s bár azóta újra meg újra elismételte, első előadásán egy jottányit sem változtatott. Emer, Joyce egyetlen ponthoz tért vissza újra meg újra, a lövöldözéshez. Jogász lévén zavarta az, hogy Leslie nem egyszer, hanem hatszor lőtt Hammondra, és a halott kémű vizsgálat megállapította, hogy 4 lövést közvetlen közelről adott le. Az embernek arra kellett gondolnia, hogy amikor a férfi összerogyott, az asszony föléje hajolt, és beleeresztette a tölténytár egész tartalmát. Vallomása szerint, bár pontosan emlékszik mindarra, ami ezelőtt történt, a továbbiakra vonatkozóan kihagy az emlékezete. Ez arra utal, hogy tébolyult dühében elvesztette az eszméletét. De éppen a tébolyodottság az, amit a legkevésbé lehetett feltételezni erről a nyugodt, kiegyensúlyozott asszonyról. Emer, Joyce hosszú évek óta ismerte, és mindig szemtelennek tartotta. A tragédia óta eltelt hetekben csodálatos önuralmat tanúsított. Emer, Joyce vállat vont, annyi tény, gondolta magában, hogy sohasem tudhatjuk, milyen vadindulatok lappangnak még a legtisztességesebb asszonyban is. Kopogtattak az ajtón, szabad. A kínai ügyvéd bojtár lépett be, az ajtót becsukta maga mögött. Óvatosan, megfontoltan, de határozottan csukta be, és Emer, Joyce asztalához lépett. Nem zavarom, uram, megengedi, hogy néhány percnyi magánjellegű beszélgetéssel raboljam el idejét. Az ügyvéd bojtár választékosan körülményes beszéde mindig mulattatta egy kissé Emer. Joyce-t most is mosolyra késztette. Egyáltalán nem zavar, csiszeng, válaszolt. Az ügy, amelyről tárgyalni szeretnék önnel, nagyon kényes és bizalmas természetű. Rajta kivele, Emer, Joyce bojtárjának ravasz szemébe nézett. Pont Csiszeng, mint mindig, most is a legújabb helyi divat szerint költözött. Fényes lakcipőt és élénk színű sejem harisnyát hordott. Fekete nyakkendőjébe gyöngyel és rubinkővel kirakott tűt tűzött, bal kezének negyedik ujján pedig gyémántköves gyűrűt viselt. Elegáns fehér zakójának zsebéből kilátszott aranytöltő tollának és aranyceruzájának a vége. Aranykarórát és keret nélküli, csiptetős szemüveget hordott. Halkan köhintett. A kérdés, amelyről beszélni szeretnék, uram, a Szrosbie üggyel kapcsolatos. Nos, Tudomásomra jutott egy körülmény, uram, amely véleményem szerint egészen más színben tünteti fel az ügyet. Milyen körülmény? Tudomást szereztem, uram, egy levélről, amit a vádlott küldött a tragédia szerencsétlen áldozatának. Ez egyáltalán nem lep meg. Az elmúlt 7 évben emeres. Rosbien nyilván gyakran írt emer. Hammondnak, emer. Jojcenak nagyon jó véleménye volt ügyvéd Bojtárjának szellemi képességeiről. Előbbi szavaival a gondolatait akarta leplezni. Ez nagyon valószínű, uram. Kétségtelen, hogy emeres. Rosbie gyakran levelezett az elhunyttal, vacsorára hívta például, vagy teniszezni. Erre gondoltam én is az első pillanatban, amikor értesültem az ügyről. Ezt a levelet azonban a néhai emer. Hammond elhunytának napján írták. Emer, Jojce szempillája meg sem rebbent. Továbbra is mosolyogva nézett Tomcsiszenre, mint mindig, amikor vele tárgyalt. Kitől hallotta ezt? A körülményeket, uram, egy barátom hozta tudomásomra. Emer, Jojce tudta, hogy semmi értelme tovább érdeklődni. Nyilván emlékszik rá, uram, emeres. Rosbie azt állította, hogy a fatális éjszaka előtt hetekig nem érintkezett az elhunyttal. Itt van önnél a levél. Nem, uram, mi áll benne? A barátom adott róla egy másolatot. Óhajtja áttanulmányozni, uram? Igen. Tomcsiszen vastag pénztárcát vett elő a belső zsebéből. Dugig volt tömve különféle papírokkal, szingapúri dollárban jegyekkel, meg cigarettacsomagban található reklámképecskékkel. Az irathalomból kihúzott egy összehajtott, vékony jegyzett papírt, és lerakta emer. Jojce elé, a levélben ez állt. Er nem lesz otthon éjszaka. Feltétlenül látni akarlak. 11-re várlak. Kétségbe esett állapotban vagyok, és ha nem jössz, nem felelek a következményekért. Ne hajts fel kocsival a ház elé. El azzal a zsinórírással írták, amelyre a kínaiakat tanítják az idegen nyelvű iskolákban. Ez a teljesen jellegtelen írás sehogyan sem volt összhangban az ominózus szavakkal. Miből gondolja, hogy ezt a levelet emeres? Rosbie írta, 100%-ig megbízom informátorom szava hihetőségében, uram, válaszolta Hongcsiszeng. Egyébként könnyűszerrel bizonyságot lehet szerezni róla. Emeres, Rosbienak nyilván nem esik nehezére megmondani, hogy írt-e ilyen levelet, vagy sem. Emer, Jojce a beszélgetés kezdete óta a tisztelettudó tartásban előtte álló ügyvéd Bojtárára szegezte tekintetét. Most úgy tűnt, mintha enyhén gúnyos kifejezés villant volna fel a fiatalember szemében. Alig hihető, hogy ilyen levelet írt volna, mondta Emer. Jojce, ha ez az ön véleménye, uram, akkor befejezetnek tekinthetjük az ügyet. Barátom csak azért szólt nekem, aki az ön irodájában dolgozom, erről a kérdésről, mert azt gondolta, érdekelni fogja önt a levél, mielőtt átadja az ügyésznek. Kinél van az eredeti példány? Kérdezte Emer, Jojce éles hangon, Tomcsiszen semmi jelét sem adta annak, hogy észrevette volna a kérdés élességét és a kérdező magatartásában bekövetkezett változást. Ön kétség kívül emlékszik rá, uram, hogy Emer, Hammondnak viszonya volt egy kínai nővel, és ez a halála után kiderült. A levél az ő birtokában van. Egyebek között ez a tény is élesen Hammond ellen fordította a közvéleményt. Kiderült, hogy ez a kínai asszony hónapok óta élt a házában. Egy percig mindketten hallgattak. Végtére mindent elmondtak már, és tökéletesen értették egymást. Nagyon köszönöm, Csiszeng. Gondolkozom a dolgon. Rendben van, uram. Óhajt valamit üzenni a barátomnak? Azt hiszem, helyes, ha kapcsolatban marad vele, válaszolt Emer. Jojce méltóság teljesen. Igenis, uram. Az ügyvéd Bojtár hangtalanul ment ki a szobából, újra óvatosan tette be az ajtót, és gondolataival magára hagyta Emer. Jojce. Az ügyvéd a levél másolatára merett, erre a rendes, tiszta, személytelen írásra. Homályos gyanú merült fel benne. Annyira meghökkent, hogy igyekezett másfelé terelni a gondolatait. Nyilván van valami egyszerű magyarázat a levélre, és Leslie kétségtelenül rögtön meg is adja, de az Istenért, ez a magyarázat elengedhetetlenül szükséges. Felállt, zsebrevágta a levelet, és felvette a trópusi sisakját. Amikor átment a szobáján, Tomcsiszen szorgalmasan írt az asztalánál. Néhány percre elmegyek, Csiszeng, mondta. Emer, Georg Rett 12-re bejelentkezett. Mit mondjak, ön hova ment, uram? Emer, Jojce halványan elmosolyodott. Mondhatja azt, hogy fogalma sincs róla. Persze pontosan tudta, Tomcsiszeng előtt nem kétséges, hogy a börtönbe siet. A gyilkosság Belandában történt, és a tárgyalást Belandabb haruban folytatják le, de az ottani börtön nem volt berendezve arra, hogy egy fehér nőt tartsanak őrizetben benne, ezért emeres. Rosbiet Szingapúrba szállították. Amikor bevezették a beszélőbe, Leslie az ügyvéd felé nyújtotta keskeny, finoman formált kezét, és barátságosan rámosolygott. Mint mindig, most is tiszta, egyszerű ruhát viselt, és dús, világos haját gondosan megfésülte. Nem vártam önt ma délelőtre, mondta kedvesen. Egészen úgy viselkedett, mintha a saját házában lett volna, és Emer. Joyce már azt gondolta, nyomban behívja a bolyt, és a vendégének gimpahitot hozott. Hogy van? Kérdezte az ügyvéd. A legjobb egészségnek örvendek, köszönöm. Szemetréfás fényben játszott. Nagyszerű üdülőhely ez. A fegyőr visszavonult, és ők magukra maradtak. Foglaljon helyet, mondta Leslie. Az ügyvéd leült. Nem tudta, hogyan kezdje. Az asszony olyan magabiztosan viselkedett, hogy képtelenségnek tűnt közölni látogatásának célját. Nem volt kimondottan szép nő, de nagyon kellemes megjelenésű. Eleganciája nem mesterkéltséget, hanem a jó gyermekszoba eleganciáját sugározta. Az ember csak ránézett, és tudta, milyen családból származott, és milyen környezetben nőtt fel. Törékenysége miatt még finomabbnak látszott. A durvaságnak még a gondolata is távol állt ettől a jelenségtől. Ma délutánra várom Robert, mondta derűsen, könnyedén. Élvezett volt hallgatni a beszédét jellegzetesen úri hangját és hanghordozását. Szegény drágám, az ügy nagyon megviselte az idegeit. Szerencsére néhány nap múlva túl leszünk az egészen. Már csak 5 nap. Tudom, minden reggel felébredéskor azt mondom magamnak, egyel kevesebbet kell aludni, mosolygott. Ahogy iskolás koromban szoktam, vakáció előtt. Most jut eszembe, ugye nincs tévedés, ön a szerencsétlenséget megelőző hetekben nem érintkezett Hammonddal. Ebben bizonyos vagyok. Utoljára Mazfarrenséknél találkoztunk, egy teniszpartin. Alig 1-2 szót váltottunk. 2 teniszpályájuk van, és mi más-más partiban játszottunk. Nem is írt neki, ugye? Ó, nem. Egészen bizonyos ebben. Egészen, válaszolta mosolyogva. Nem volt mit írjak neki, ha csak vacsorára, vagy teniszpartira meg nem hívtam, de hónapok óta nem rendeztem ilyesmit. Régebben eléggé jó barátságban voltak. Miért hidegültek el egymástól? Emeres, Szrosbie vállat vont. Egyszerűen meguntuk. Nem sok közünk volt egymáshoz. Amikor beteg volt, akkor Robert meg én mindent megtettünk az érdekében, de az utóbbi években jó egészségnek és nagy népszerűségnek örvendett. Széles körű társadalmi életet élt, nem volt semmi szüksége rá, hogy még mi is elárasszuk meghívásokkal. Egészen bizonyos ön abban, hogy csak erről volt szó. Emeres, Szrosbie egy pillanatig habozott. Hát, nem bánom, elmondhatom önnek. Megtudtuk, hogy egy kínai asszonnyal él, és Robert azt mondta, nem akarja többé meghívni a házába. Magam is láttam az asszonyt. Emer, Joyce kemény támlájú karosszékben ült, állat a kezére támasztotta, tekintetét Leslie-re szegezte. Ennél az utóbbi megjegyzésnél úgy tűnt, mintha az asszony sötét szembogara hirtelen, egy másodperc töredékére tompa vörös fénnyel telt volna meg. Meghökkentő látvány, Emer, Joyce megmozdult a székében. Egymáshoz támasztotta 2 keze ujjainak hegyét. Nagyon lassan beszélt, jól megválogatva minden egyes szavát. Meg kell mondanom önnek, hogy előkerült az ön keze írásával írott, Geoffrey Hammondnak szóló levél. Az ügyvéd az asszonyra szegezte tekintetét. Leslie meg sem moccant, arcszíne sem változott, de eltartott egy ideig, amíg válaszolt. Régebben elég gyakran írtam neki, apró szívességeket kértem tőle, hozzon nekem ezt azt Szingapúrból, ha oda megy. Ebben a levélben arra kéri őt, hogy jöjjön el, mert Robert Szingapúrban lesz. Ez lehetetlen, soha nem tettem ilyet. Olvassa el, kérem. Kivette zsebéből a levelet, és átnyújtotta. Az asszony belenézett, és megvető mosolyjal visszaadta. Ez nem az én kézírásom. Tudom, állítólag az eredeti pontos másolata. Leslie most már elolvasta a levelet, és miközben olvasta, szörnyű változás ment végbe rajta. Sápadt arca ijesztő zöldé vált. Mintha egy csapásra minden hús eltűnt volna róla. Bőre feszesen rátapadt csontjaira. Ajka felhúzódott, storszintorban elővillantak a fogai. Düllett szemmel merett az ügyvédre. A halál fejzagyván makogva megszólalt. Mit jelentsen ez? Suttogta. A szája kiszáradt, csak valami rekett hang tört ki a torkán. Már nem is emberi hang, ezt önnek kell megmondania. Nem én írtam. Esküszöm, nem én írtam. Jól gondolja meg, amit mond. Ha az eredeti az önkézírása, hiába minden tagadás. Hamisítvány, ezt nehéz lenne bizonyítani. Az ellenkezőjét annál könnyebb. Az asszony vézna testén borzongás futott végig. Homlokán hatalmas verejték cseppek gyöngyöztek. Táskájából elővette a zsebkendőjét, és megtörölte a tenyerét. Újra belenézett a levélbe, és sanda pillantással visszaadta az ügyvédnek. Nincs rajta dátum. Ha történetesen én írtam, és nem emlékszem rá, ez azt jelenti, hogy évekkel ezelőtt írtam. Ha ad egy kis gondolkozási időt, talán eszembe jutnak a körülmények. Én is észrevettem, hogy nincs rajta dátum. Ha ez a levél az ügyészség kezébe kerül, a személyzetet is kihallgatják. hamarosan kiderülne, hogy vitte valamelyikük levelet Hammondnak éppen a halála napján. Emeres, Szrosbie vadul összekulcsolta a kezét, megingott a székében, mint akit az ájulás környékez. Esküszöm, nem én írtam azt a levelet. Emer, Joyce néhány pillanatig hallgatott. Elfordította tekintetét az asszony tébolyult arcáról, és a földre merett. Gondolkozott. Ilyen körülmények között nem érdemes foglalkoznia a kérdéssel, mondta lassan. Amennyiben a levél birtokosa helyén valónak találja, hogy az írást átadja az ügyészségnek, ez önt nem fogja felkészületlenül érni. Szavaiból arra lehetett következtetni, hogy nincs több mondani valója, de még nem állt fel. Várt. Úgy érezte, hosszú ideje vár. Nem nézett Leslie-re, de tudta, hogy az asszony mozdulatlanul ül székében. Egy szót sem szólt. Végül is az ügyvéd törte meg a csendet. Amennyiben nincs más mondani valója, azt hiszem, a legokosabb, ha visszamegyek az irodámba. Aki elolvassa ezt a levelet, vajon hogyan értelmezheti a jelentését? Kérdezte Leslie végül. Tudni fogja, hogy ön szándékosan hazudott? Felelte Emer. Joyce élesen, mikor hazudtam, amikor határozottan állította, hogy 3 hónapja nem érintkezett Hammonddal. Szörnyű megrázkódtatást jelentett a számomra ez az eset. Lidérc nyomásként üli meg a lelkemet az a rettenetes éjszaka. Nem csoda, ha egy részlet elkerülte a figyelmemet. Szerencsétlen dolog, hogy egyrészt egészen pontosan emlékszik a Hammonddal folytatott beszélgetés minden egyes szavára, másrészt pedig megfeledkezik egy olyan fontos körülményről, mint az, hogy a férfi az ön hívására jött a bungalóba a gyilkosság éjszakáján. Nem felejtettem el, a történtek után nem mertem beszélni róla. Attól féltem, senki sem fogja elhinni az esetet, ha bevallom, hogy én hívtam oda. Most már belátom, bután cselekedtem. Elvesztettem a fejemet, és miután már egyszer kimondtam, hogy Hammonddal nem érintkeztünk, kénytelen voltam ragaszkodni a vallomásomhoz. Leslie visszanyerte bámulatra méltó nyugalmát, s minden elfogódottság nélkül fogadta Emer. Joyce elismerő pillantását. Szelítsége lefegyverző volt. Akkor pedig arra fogják kérni, hogy indokolja meg, miért hívta Hammondot éppen akkor az otthonába, amikor Robert éjszakára elutazott. Az asszony nyíltan az ügyvéd szemébe nézett. Emer. Joyce tévedett, amikor azt hitte, Leslie tekintete kifejezéstelen. Éppen ellenkezőleg, gyönyörű szeme volt, és ha jól látta, most a könnyektől ragyogott. A hangja kissé megcsuklott. Robert számára készítettem meglepetést. Jövő hónapban lesz a születésnapja. Tudtam, hogy nagyon szeretett volna egy új puskát, és én szörnyen járatlan vagyok vadászfegyverek terén. Geoffal akartam megbeszélni a dolgot. Gondoltam, megkérem, hogy rendelje meg a számomra. Talán nem emlékszik egészen pontosan a levélben olvasható kifejezésekre. Nem akarja még egyszer megnézni? Nem akarom, mondta Leslie gyorsan. Véleménye szerint ilyen hangon levelezik egy hölgy távoli ismerősével, akivel puskavásárlás ügyében kíván tanácskozni. Megvallom, hogy furcsa és indulatos levél. De sajnos, nekem ilyen a stílusom. Elismerem, hogy ez helytelen. És mosolygott. Egyébként Geoff Hammond nem nevezhető egészen távoli ismerősnek. Amikor beteg volt, úgy ápoltam, mintha az anya lennék. Azért hívtam Robert távol létében, mert Robert nem akarta a házában fogadni. Emer, Joyce elfáradt a hosszú, szinte mozdulatlan ülésben. Felállt, és felalá járkált a szobában, kereste a megfelelő szavakat. Azután rátette a karját a szék támlájára, amelyen az imént ült, és lassan, ünnepélyes hangon beszélni kezdett. Emeres, Szrosbie, nagyon, nagyon komoly dolgokat akarok mondani önnek. Ez az ügy aránylag egyszerűnek látszott. Mindössze egyetlen magyarázatra szoruló körülményt találtam benne. Megítélésem szerint ön nem kevesebb, mint 4 lövést adott le Hammondra, miután a földre rogyott. Nagyon nehezen hihető, hogy egy máskor rendkívül fegyelmezett, jómodorú, kedves és finom úriasszony annyira megrémült volna, hogy fékezhetetlen dühroham fogta el. De végeredményben az is elképzelhető. Bár Geoffrey Hammondot szerették a társaságban, és általában jó véleménnyel voltak felőle, mégis reméltem, sikerül bebizonyítanom a bíróság előtt. Hammondról könnyen feltételezhető, hogy elkövette azt a bűnt, amellyel ön cselekedete igazolása céljából vádolja. Az a tény, amelyre halála után fény derült, nevezetesen, hogy egy kínai nővel élt, komoly érveket adott a kezünkbe. Ez megfosztotta Hammondot minden rokonszenvtől, amit esetleg érezhették az irányában. Úgy gondoltuk, hogy a saját hasznunkra fordítjuk azt a rosszallást, amit egy ilyen viszony minden tisztességes emberből kivált. Ma reggel is említettem a férjének, hogy biztosra veszem felmentését, és ezt nem csak azért mondtam, hogy megnyugtassam. Szilárd meggyőződésem volt, hogy az esküdtek nem találják bűnösnek. Farkasszemet néztek egymással. Emeres, Crosbie nagyon csendesen ült, akár a kígyó bűvöletétől megbénult madárka. Az ügyvéd ugyanazon a nyugodt hangon folytatta. Ez a levél azonban egészen más színben tünteti fel az ügyet. A védő ügyvédje vagyok, én képviselem önt a bíróság előtt. Én a magam részéről tudomásul veszem az ön állításait, és erre alapozom a védelmet. Lehet, hogy elhiszem a vallomását, lehet, hogy kételkedem benne. A védő ügyvédnek az a feladata, hogy meggyőzze a bíróságot. Az elébe tárt bizonyítékok nem elégségesek a vádlott bűnösségének a megállapításához. Védencének bűnösségére, illetve ártatlanságára vonatkozó magánvéleménye nem tartozik a tárgyra. Meglepődve vette észre, hogy Leslie szemében mosoly vibrál. Ingerült és kissé száraz hangon folytatta, csak nem akarja letagadni, hogy Hammond az önsürgető, sőt azt is mondhatnám hisztérikus hívására látogatta meg. Emeres, Crosbie habozott egy pillanatig, mintha gondolkozna. Be tudják bizonyítani, hogy az egyik boly vitte el a levelet a bungalójába. Biciklin, ne gondolja, hogy mások butábbak önnél. A levél olyan irányba tereli a gyanút, ami eddig senkinek sem jutott eszébe. Nem óhajtom elmondani, hogy én például mire gondoltam, amikor megláttam a másolatot. Egy szóval sem mondjon el többet nekem, mint amivel megmentheti anyakát. Emeres, Crosbie felsikoltott a rémülettől halálra sápadva ugrott fel, csak nem gondolja, hogy felakasztanak. Ha az esküdtek meggyőződnek róla, hogy nem önvédelemből ölte meg Hammondot, akkor kötelességükön bűnösnek nyilvánítani. És minthogy gyilkosság a vád, a bíró kötelessége halálos ítéletet hozni. De vajon mit tudnak bebizonyítani? Kérdezte az asszony nehezen zihálva. Fogalmam sincs, hogy mit tudnak bebizonyítani. Ezt csak ön tudja, én nem is akarom tudni. De ha gyanút fognak, ha vizsgálati eljárást indítanak, ha kihallgatják a benszülötteket, vajon mit fedezhetnek fel? Leslie megtántorodott. A földre rogyott, mielőtt az ügyvéd elkaphatta volna. Elájult. Emer, Joyce vizet keresett a szobában, de nem talált, nem akart senkit behívni. Kinyújtóztatta az asszonyt a földön, letérdelt melléje, és megvárta, míg magához tér. Mikor Leslie kinyitotta a szemét, az ügyvéd megdöbbent a tekintetében tükröződő iszonyatos rémülettől. Maradjon nyugton, mondta, mindjárt jobban lesz, ugye nem engedi, hogy felakasszanak, suttogta Leslie. Hisztérikus zokogás rázta egész testét, az ügyvéd pedig halk hangon csitítgatta. Az Isten szerelmére, szedje össze magát, mondta, adjon egy kis időt, az önfegyelme bámulatos volt. Az ügyvéd jól megfigyelhette, hogy milyen nagy erőfeszítéssel igyekszik uralkodni önmagán, és hamarosan le is csillapodott. Segítsem fel, az ügyvéd lehajolt, hogy felsegítse. Megfogta a karját, és a székéhez vezette. Leslie ernyetten leült. Ne szóljon most hozzám néhány percig, mondta az asszony. Rendben van, amikor végre megszólalt, olyat mondott, amire az ügyvéd egyáltalán nem számított. Attól tartok, hogy alaposan összezagyváltam a dolgot. Az ügyvéd nem válaszolt. Újra hallgattak. Nem lehetne megszerezni azt a levelet? Kérdezte Leslie, végül. Alig ha szóltak volna nekem a létezéséről, ha az a személy, akinek a birtokában van, nem akarná eladni. Kinél van a levél? Annál a kínai nőnél, aki Hammond házában élt. Leslie arcát egy pillanatra halvány pír öntötte el. Nagyon sokat kér, szerintem pontosan tisztában van az értékével. Az a gyanúm, hogy csak igen komoly összegért hajlandó megválni tőle. Ugye nem engedi, hogy felakasszanak? Azt hiszi olyan egyszerű dolog egy végzetes bizonyíték megszerzése? Hisz ez nem más, mint a tanúk megvesztegetése. Ilyesmit nem kérhet tőlem. Akkor hát mi lesz velem? Az igazságszolgáltatás megy a maga útján. Leslie halálsápadt lett. Egész teste remegett. Az ön kezébe teszem le az életemet. Természetesen nincs jogom tisztességtelen dolgot kérni. Emer, Joyce-t felkészületlenül érte, hogy az egyébként oly tartózkodó asszony hangja elcsuklott. Szíve elszorult. Leslie oly alázatosan nézett fel rá, hogy az ügyvéd úgy érezte, ha visszautasítja, ez a tekintet, amíg él, kísérteni fogja. Végül is, szegény Hammondot senki sem támaszthatja már fel. Vajon mi lehet a levél magyarázata? Nem lenne becsületes dolog feltételezni, hogy Leslie minden ok nélkül ölte meg Hammondot. Emer, Joyce hosszú évek óta élt keleten, és a szakmai becsület iránti érzéke a 20 esztendő előttihez képest talán egy kissé megkopott már. A földre szegezte tekintetét. Elszánta magát erre a tisztességtelen lépésre, de a torka elszorult, és kissé neheztelt Leslie-re. Alig talált szavakat. Nem ismerem elég jól a férje anyagi körülményeit. Leslie mélyen elpirult, azután röpke pillantást vetett az ügyvédre. Van egy csomó ólomkötvénye, és némi részesedése 2 vagy 3 gumiültetvényben. Ezekre pénzt vehetne fel. Közölnöm kell vele, mi célból. Az asszony hallgatott egy percig. Gondolkozott. Még mindig szerelmes belém. Minden áldozatot meghoz értem. Feltétlenül szükséges, hogy elolvassa azt a levelet. Emer, Jojce kissé összeráncolta a homlokát. Amikor az asszony észrevette, gyorsan folytatta, Robert régi barátja önnek. Nem a magam érdekében kérem a segítségét, hanem csak azért, hogy ezt az egyszerű, kedves embert, aki sohasem ártott magának, megkímélje a megpróbáltatásoktól. Emer, Jojce nem válaszolt. Felállt, és Emeres, Szrosbie a vele született elegáns bájjal kezét nyújtotta. Megrázta a párbeszéd, ezt elgyötört tekintete is tanúsította, de összeszedte minden erejét, és udvariasan búcsúzott. Nagyon kedves magától, hogy leveszi a vállamról ezt a terhet. El sem mondhatom, mennyire hálás vagyok érte. Emer, Jojce visszament az irodájába. Bement a szobájába, csendben ült, nem dolgozott, elmélkedett. Egy csomó furcsa gondolat kavargott a fejében. Kissé megborzongott. Végre meghallotta a három halk kopogást az ajtón, amire várt. Pont Csiszeng bejött. Megyek löncsölni, uram, mondta. Rendben van, óhajt valamit uram mielőtt elmegyek. Nem, köszönöm. Megbeszélt egy másik randevút Emer. Reddel? Igen uram, háromra itt lesz. Jól van. Pont Csiszeng megfordult, az ajtóig ment, és hosszú, keskeny kezét rátette a kilincsre. Aztán, mintha csak utólag jutott volna az eszébe, visszafordult. Nem üzen valamit a barátomnak uram? Pont Csiszeng nagyszerűen beszélt angolul, de az erbetűt nem tudta jól kiejteni, és így mondta, a barátomnak. Melyik barátjának? Arról a levélről, amelyet Emeres, Szrosbie írt az elhunyt Hammondnak uram. Erről egészen megfeledkeztem. Említettem a levelet Emeres, Szrosbienek, és ő tagadja, hogy ilyesmit írt volna. Nyilván hamisítvány, Emer. Jojce kivette a másolatot a zsebéből, és Pont Csiszeng felé nyújtotta. Pont Csiszeng úgy tett, mintha nem venné észre a mozdulatot. Ebben az esetben, azt hiszem, nem merülhet fel kifogás az ellen, hogy a barátom átadja a levelet az ügyésznek. Nem, semmi, de nem tudom, mi haszna volna belőle a barátjának. A barátom, uram, úgy tartja, ez a kötelessége az igazság kiderítése érdekében. Soha sem jutna az eszembe, hogy bárkit is megakadályozza kötelessége teljesítésében, Csiszeng. Az ügyvéd és a kínai ügyvéd bojtár egymásra néztek. Parányi mosoly sem rebbent a szemükben, de tökéletesen értették egymást. Értem, uram, mondta Pont Csiszeng, de hát tanulmányozván a Szrosbie ügyet, az a véleményem, hogy ennek a levélnek a bemutatása kliensünk érdekeit sértené. Mindig jó véleménnyel voltam az önjogászi éles látásáról, Pont Csiszeng. Az jutott az eszembe, uram, hogyha meg tudnám győzni a balátomat, bírja rá a kínai asszonyt, akinek birtokában van a levél, hogy adja azt át nekünk, ez sok kellemetlenségtől kímélne meg bennünket. Emer, Jojce lustán firkálgatott itatós papírjára. Az ön barátja nyilván üzletember. Mit gondol, milyen feltételek mellett lenne hajlandó átengedni nekünk azt a levelet? A levél nem nála, hanem a kínai asszonynál van. Ő csak rokona a kínai asszonynak, aki igen primitív nő. Nem is tudta, milyen értékes az a levél, amíg a barátom fel nem világosította. Mennyire értékeli a barátja azt a levelet? $10,000. Szent Isten, miből gondolja, hogy Emeres, Szrosbie $10,000 tudna szerezni? Mondtam már, hogy az a levél hamisítvány. Az ügyvéd beszéd közben Pont Csiszengre nézett. Az ügyvéd bojtár megserezzent az indulatos kitörés hallatán. Udvariasan, hűvösen és kötelességtudóan állt az íróasztal előtt. Emer, Szrosbie a betongumi ültetvény egy nyolcadának és a Selantan River gumi ültetvény egy hatodának a tulajdonosa. Egy balátom hajlandó a rendelkezésére bocsátani ezt az összeget, ha rátáblázhatja a birtokra. Széles ismeretségi körrel rendelkezik, Csiszeng. Igen, uram, hát üzenem nekik, menjenek a pokolba. Sohasem javasolnám Emeres, Szrosbienak, hogy $5,000-nál többet adjon egy olyan levélért, amelynek tartalmát könnyűszerrel meg lehet magyarázni. A kínai asszony nem akarta eladni a levelet, uram. Balátom csak nehezen tudta rá beszélni. Hiába való volna a fent említett összegnél kevesebbet kínálni érte. Emer, Jojce legalább 3 percig nézett merően Pont Csiszengre. Az ügyvéd bojtár zavartalanul állt a fürkésző tekintetét. Tisztelettudóan várt az íróasztal előtt, szemét lesütötte. Emer, Jojce ismerte az emberét. Ügyes fickó ez a Csiszeng, gondolta magában. Vajon mit keres ezen az üzleten? $10,000 tekintélyes összeg. Emer, Szrosbie bizonyosan inkább fizet, sem hogy felakasszák a feleségét. Emer, Jojce újra hallgatott. Vajon mit tud még ez a Csiszeng? Nagyon biztos lehet a dolgában, ha egyáltalán nem hajlandó alkudozni. Bárki is állt az ügy mögött, jól ismerte Robert Szrosbie fizető képességét, mert annak a legfelső határát szabta meg. Hol van most a kínai nő? Kérdezte Emer. Jojce, a barátom házában, uram. Eljönne ide, azt hiszem, jobb lenne, ha ön keresné fel, uram. Ma este elkísérhetem oda, és az asszonyát adja önnek a levelet. Nagyon tudatlan asszony, nem ért a csekkekhez. Eszembe sincs csekket adni neki. Készpénzben fizetek, csak értékes idejét pazarolná, uram, ha 10 000 dollárnál kevesebbet hozna magával. Értem, megyek, uram, és löncs után szólok a balátomnak. Rendben van, akkor találkozunk a klub előtt ma este 10 órakor. Szívesen, uram, mondta Honcsi Szemg. Meghajolt Emer, Jojce előtt, és kiment, Emer, Jojce is elindult ebédelni. A klubba ment, sott, mint ahogy számított rá, megtalálta Robert Rosbiet. Népes asztalnál ült, és amikor az ügyvédel ment mellette, hogy helyet keressen magának, megérintette a vállát. Szeretnék néhány szót váltani önnel, mielőtt elmegy, mondta. Rendben van, szóljon, amikor alkalmas. Emer, Jojce már eldöntötte, hogyan vesse fel a problémát. Ebéd után lejátszott egy Robert Bridget, hogy húzza az időt, amíg a klub kiürül. Erről az ügyről nem akart az irodájában tárgyalni Srosbieval. Srosbie később benézett a kártyaszobába, és kibicelt neki a parti végéig. A többi játékos elment, ki ide, ki oda, és ők kettesben maradtak. Meglehetősen kellemetlen dolog történt, öreg fiú, mondta Emer. Jojce a tőle telhető legközömbösebb hangon. Kiderült, hogy a felesége levélben hívta meg Hammondot a bungalójukba, éppen aznap estére, mikor megölte. Ez lehetetlen, kiáltott Srosbie. Hiszen több ízben is kijelentette, hogy nem érintkezett Hammonddal. Én magam is tudom, hogy hónapok óta nem látta. Tény, hogy ez a levél létezik. Annak a kínai asszonynak a birtokában van, akivel Hammond élt. Leslie egy ajándékkal akarta meglepni magát a születésnapjára, és Hammondot kérte meg, hogy segítsen a beszerzésében. A tragédia utáni izgatott állapotában megfeledkezett az egészről, és miután egyszer már kijelentette, hogy semmiféle kapcsolatban nem állott Hammonddal, később félt visszavonni a szavát. Sajnálatos ez az emlékezet kiesés, de úgy vélem, érthető is. Srosbie egy szót sem szólt. Nagy, vörös arcán teljes elképedés ült, és Emer, Jojce megkönnyebbült, de ugyanakkor fel is háborodott, ekkora értetlenség láttán. Ostoba fickó, és Emer, Jojce nem állhatta az ostobaságot. De Robert gyötrődése a szerencsétlenség óta némi szánalmat ébresztett az ügyvéd szívében. Emeres, Srosbie jó helyen kereskedett, amikor arra kérte, hogy ne az ő érdekében, hanem a férje kedvéért segítsen rajta. Gondolom, nem szorul különösebb magyarázatra, hogy milyen kínos volna a számunkra, ha ez a levél az ügyészség birtokába kerülne. A felesége hazudott, és a tárgyaláson meg kellene magyaráznia, miért nem beszélt igazat. Azután meg az is megváltoztatja némiképp a tényállást, hogy Hammond nem váratlan vendégként zaklatta Leslie-t, hanem az ő hívására jött el. Ez a körülmény könnyen bizonytalanságot kelthet az esküdtekben. Emer, Jojce habozott. Most kellett először szembenéznie az elhatározásával. Ha a szituáció alkalmas lett volna a humorizálásra, talán mosolygott volna a helyzeten, ő ilyen súlyos lépésre szánta rá magát, és annak az embernek, akinek a kedvéért ezt megteszi, a leghalványabb fogalma sincs az ügy komolyságáról. Ha egyáltalán eszébe jut elgondolkozni rajta, valószínűleg azt hiszi, hogy Emer, Jojce sem tesz mást, mint amit a mindennapi ügyvédi gyakorlat megkíván. Kedves Robert, ön nem csak a kliensem, hanem a barátom is. Véleményem szerint meg kell szereznünk azt a levelet. Alaposan meg kell fizetni. Ha nem így volna, említést sem tettem volna róla. Mennyi? 10 000 dollár. Az ördögbe is, ez rengeteg pénz. Ha tekintetbe vesszük az üzleti élet pangását, meg egyebeket, nagyjából az egész vagyonom rámegy. Azonnal meg tudná szerezni? Azt hiszem, meg. Az öreg Harriem Adolfs bizonyára kölcsön adná, ha rátáblázhatja hólom részvényeimre és a két ültetvényemben való részesedésemre. Egy szóval megszerzi, feltétlenül szükségesnek tartja. Igen, ha azt akarja, hogy a feleségét felmentsék. Srosbie elpirult, szája furcsán legörbült, de nem találta a szavakat, arca lángba borult. De én ezt nem értem, hiszen Leslie tisztázhatja magát. Csak nem akarja azt mondani, hogy bűnösnek fogják találni. Nem akaszthatják fel azért, mert eltaposott egy kártékony férget. Persze, hogy nem akasztják fel, de bűnösnek találhatják, előre meg nem fontolt szándékkal elkövetett emberölésben. Esetleg megúszza 2-3 évi börtönbüntetéssel. Srosbie felpattant. Vörös arcát eltorzította a szörnyűködés. 3 év, azután valami derengeni kezdett az ostoba fejében. Homályos agyába hirtelen fény hasított, és bár utána újra minden mélységes sötétbe borult, valami emlék mégis felrémlett, valami, amit látni nem látott, csak éppen felcsillant előtte. Emer, Jojcenak feltűnt, hogy Srosbie hatalmas, durva, vörös keze, amelyet a nehéz munka megkeményített, remegni kezdett. Miféle ajándékkal akart meglepni, Azt mondta, hogy egy új puskát akart venni magának. A nagy vörös arcúra lángba borult. Mikorra kell a pénz? A hangja most furcsán csengett, mintha láthatatlan kezek folytogatnák a torkát. Ma este 10-re, elhozhatná az irodámba 6 felé. Ott lesz az az asszony is, nem. Én megyek el hozzá, elhozom a pénzt, és magával megyek, Emer. Joyce éles pillantást vetett rá. Gondolja, hogy magának is el kell jönnie? Én azt hiszem, jobb, ha egyedül intézem el ezt a dolgot. Az én pénzem nem igaz, én pedig magával megyek. Emer. Joyce vállat vont. Felálltak, és kezet fogtak. Emer. Joyce furcsán nézett rá. 10-kor találkoztak a néptelen klubban. Minden rendben? Kérdezte Emer. Joyce. Igen, a zsebemben van a pénz. Akkor hát induljunk. Lementek az utcára, Emer. Joyce kocsija várta őket az ilyen időtájt kihalt téren, és amikor beszállni készültek, Pontchisen kilépett egy ház árnyékából. A sofőr mellé ült, és megmagyarázta, merre menjen. Elhajtottak a Hotel de l'Europe mellett, és a tengerészklub után befordultak a Victoria Streetre. A kínai üzletek errefelé még nyitva voltak, tétlen emberek ügyelektek a járdán, a forgalmas kocsi úton pedig riksák, autók, lovaskocsik közlekedtek. Az autó hirtelen megállt, és Csiszenk hátrafordult. Azt hiszem, jobb lesz, ha innét már gyalog megyünk tovább, uram, mondta. Kiszálltak, és a kínai előre ment. Ők pedig egy-két lépéssel mögötte követték. Aztán Csiszenk kérésére megálltak. Várjon itt, uram, én előre megyek, és szólok a balátomnak. Bement az utcára nyíló üzletbe, ahol 3-4 kínai állt a pult mögött. Azok közé a furcsa üzletek közé tartozott, amelyekben semmi sincs kirakva, az ember nem tudja, vajon mit árusítanak benne. Látták, hogy Csiszeng egy fehér ruhás, testes férfihoz fordult, aki a mellén vastag aranyláncot hordott. A férfi gyors pillantást vetett kifelé az éjszakába. Átadott Csiszengnek egy kulcsot, és Csiszeng kijött. Intett a két várakozó férfinak, azután besurrant a volt mellett nyíló kapun. Azok követték, egy lépcső feljárat előtt álltak. Egy pillanat, és gyufát gyújtok, mondta, mint mindig, segítőkészen. Jöjjenek fel, kérem, japán gyufával világított, de az alig oszlatta el a homályt, tapogatózva botorkáltak fel mögötte. Az első emeleten kinyitott egy ajtót a kulccsal, és bent gázégőt gyújtott. Fáradjanak be, kérem, mondta. Kicsi, négyszögletes, egy ablakos szoba volt, minden bútorzata kégyékénnyel borított, alacsony kínai ágy. Az egyik sarokban bonyolult závárzatú nagy láda állt, rajta rozog a tálca ópiumpipával és lámpával. A szobában fanyar ópium szag terjengett. Leültek, és Csiszeng cigarettával kínálta őket. Egy perc múlva kinyílt az ajtó, és bejött a kövér kínai, akit az imént láttak a pult mögött. Kifogástalan angol nyelven üdvözölte őket, majd helyet foglalt honfitársa mellett. A kínai asszony mindjárt itt lesz, mondta Csiszeng. Az üzletből egy fiú tálcán teáskannát meg csészéket hozott fel, és a kínai teával kínálta őket. Srosbie visszautasította. A kínaiak halkan beszélgettek egymással, de Srosbie és Emer. Joyce hallgattak, azután hangokat hallottak odakintről. Halkan hívtak valakit, a kínai az ajtóhoz ment. Kinyitotta, pár szót váltottak, azután bevezetett a szobába egy kínai asszonyt. Emer. Joyce jól megnézte, Hammond halála óta sokat hallott róla, de még nem látta. Kövérkés, nem túlságosan fiatal asszony volt, széles, közönyös arccal, púderezte és rúzsozta magát, szemöldöke két vékony fekete vonal, de erős jellemű asszonynak látszott. Világos kék kabátkát és fehér szoknyát hordott. Ruházkodása nem volt egészen európai, sem egészen kínai, de a lábát apró, kínai sejem papucsba bújtatta. Nyakában vastag aranyláncokat, csuklóján aranykarkötőt, fülében aranyfülbevalót, hajában pedig finom művű aranyhajtűket viselt. Csendesen, de magabiztos, súlyos léptekkel jött be a szobába, és leült Pontchisen mellé az ágyra. Az mondott neki valamit, az asszony bólintott, és közömbös pillantást vetett a két fehér férfira. Nála van a levél? Kérdezte Emer. Joyce. Igen, uram. Srosbie nem szólt semmit, elővett egy köteg $500 bankjegyet, leszámolt 20 darabot, és átadta Csiszengnek. Számolja utána, az ügyvédbojtár is megszámolta, és átadta a kövér kínainak. Rendben van, uram, a kínai újra megszámolta, és zsebre vágta. Megint szólt az asszonynak, az pedig kivette melltartójából a levelet. Átadta Csiszengnek, az belepillantott. Ez az az irat, uram, mondta, és éppen át akarta adni Emer. Joycenak, amikor Srosbie kikapta a kezéből. Hadd lássam, mondta, Emer. Joyce megvárta, míg elolvassa, azután kinyújtotta érte a kezét. Jobb, ha nálam marad, Srosbie sietség nélkül összehajtotta, és beletette a zsebébe. Nem, ezt magamnál tartom, épp elég pénzembe került. Emer, Joyce nem ellenkezett. A három kínai figyelte a kis szóváltást, de hogy mit gondoltak, és egyáltalán, gondoltak-e valamit, azt kifejezéstelen arcukról nem lehetett leolvasni. Szüksége van még rám ma este, uram? Kérdezte Hon Chi-seng. Nincs. Emer. Joyce tudta, ügyvéd Vojtára itt szeretne maradni, hogy átvegye az előre kialkudott részét a pénzből. Srosbiehoz fordult, mehetünk? Srosbie szó nélkül felállt. A kínai kinyitotta vendégei előtt az ajtót. Chi-seng talált egy gyertyacsonkot, és világított nekik a lépcsőn. A két kínai lekísérte őket az utcára. Az asszony mozdulatlanul ült az ágyon, és cigarettázott. Amikor leértek, a kínaiak elbúcsúztak tőlük, és felmentek. Mit akar kezdeni azzal a levéllel? Kérdezte Emer. Joyce, megtartom. A közelben várakozó autóhoz mentek. Emer, Joyce felajánlotta barátjának, hogy beviszi. Srosbie azonban nem etintett. Sétálok egyet. Pár pillanatig habozott, téblávolt. Hammond halálának estéjén főleg azért utaztam Szingapúrba, hogy megvegyem azt a puskát, amelyet egy ismerősöm tudtommal el akart adni. Jó éjszakát. Ezzel gyorsan eltűnt az éjszakában. Emer, Joyce nem tévedett a tárgyalás menetét illetően. Az esküdtek azzal a szilárd elhatározással jöttek a bíróságra, hogy felmentik Emeres. Srosbiet. Vallomásában az asszony kiválóan védekezett. Egyszerűen és nyíltan adta elő a történetét. Az ügyész jó ember volt, és szemlátomást nem talált örömet kötelessége teljesítésében. Kelletlenül tette fel a szükséges kérdéseket. Vádbeszéde védőbeszédnek is beillett volna, és az esküdtek nem egészen 5 perc alatt hozták meg népszerű ítéletüket. A term egy zsúfolásig betöltő hallgatóságot nem lehetett megfékezni, lelkes tapsviharban törtek ki. A bíró gratulált Emeres Srosbienak, aki szabadasszonyként távozott. Senki sem fejezte ki rosszallását élesebben, mint Emeres. Joyce, hűséges barátnő volt, és ragaszkodott hozzá, hogy ítélethozatal után, a felmentésben ő sem kételkedett. Srosbiejék lakjanak náluk, amíg el nem utaznak. Szó sem lehetett arról, hogy a szegény, drága, bátor Leslie visszamenjen a bungalóba, ahol az a borzalmas szerencsétlenség történt. A tárgyalás fél egyre befejeződött, és Joyceéknél nagy ebéd várta őket. A koktélok már elkészültek, Emeres. Joyce $1 millió nevű koktélja híres volt egész Malájföldön. Az ügyvéd felesége Leslie egészségére hűrítette poharát. Bőbeszédű, élénk asszony volt, és most elemében érezte magát. Szerencsére, mert a többiek hallgattak. Ezen ő nem is csodálkozott. A férje sohasem volt beszédes természetű, és a másik kettőt nyilván kimerítette a hosszú, túlfeszített izgalom. Ebéd közben mindvégig vidáman, szellemesen csevegett. Azután felszolgálták a kávét. No gyerekek, szólt vidám, fontoskodó modorában, most pihenjetek, és te ahután kikocsikázunk a tengerpartra. Emer, Joycenak, aki csak kivételesen ebédelt otthon, természetesen vissza kellett mennie az irodába. Sajnos, nem mehetek önökkel, Emeres. Joyce, mondta Srosbie, sietnem kell vissza az ültetvényre. Már ma visszamegy, kiáltott fel Emeres. Joyce, igen, már ma. Túlságosan elhanyagoltam az utóbbi időben a munkámat, és sürgősen el kell intéznem egyet mást. De nagyon hálás lennék, ha itt tartaná Leslie-t, amíg el nem határozzuk, hogy mit tegyünk. Emeres, Joyce éppen tiltakozni akart, de férje megelőzte. Ha el kell mennie, akkor nincs mit tenni. Volt valami az ügyvéd hangjában, ami meghökkentette a feleségét. Ránézett, azután elhallgatott, és egy percig csendülte meg a szobát. Végül Srosbie törte meg a hallgatást. Bocsásson meg, már is mennem kell, hogy még sötétedés előtt hazaérjek. Felállt. Kikísérnél Leslie? Természetesen, együtt mentek ki az ebédlőből. Azt hiszem, egy kis sétapintatlan ez a Srosbie, mondta Emeres. Joyce, tudhatná, hogy Leslienek éppen most milyen nagy szüksége volna rá. Biztos vagyok benne, hogy azért megy el, mert feltétlenül szükséges. Rendben van. Utána nézek, rendbe hozták-e már Leslie szobáját. Teljes nyugalomra van szüksége, és azután természetesen szórakozásra. Emeres, Joyce kiment, és Emer, Joyce leült. Nem sokára hallotta, hogy Srosbie begyújtja a motorbicikliének motorját, majd hangosan csikorogva elindul a kavicsos kerti ösvényen. Felállt, és bement a szalomba. Emeres, Srosbie ott állt a szoba közepén, a semmibe bámult, a kezében nyitott levél. Az ügyvéd felismerte, az asszony ránézett, amikor belépett a szobába, és Emer, Joyce látta, hogy holt sápadt. Tudja, suttogta, Emer, Joyce oda ment hozzá, és kivette a levelet a kezéből. Azután gyufát gyújtott, és meggyújtotta. Az asszony nézte, ahogy a láng belekap a papírosba. Amikor az ügyvédnek már-már az ujjára égett, leejtette a mozaik padlóra, és mindketten figyelték, hogyan zsugorodik, feketedik. Végül az ügyvéd összetaposta a hamut. Mit tud? Az asszony hosszan, nagyon hosszan a szemébe nézett. Különös pillantás volt. Megvetés volt-e benne, vagy kétségbeesés? Az ügyvéd nem tudta megállapítani. Tudja, hogy Geoff a szeretőm volt. Az ügyvéd moccanás nélkül állt, szót sem szólt. Évek óta a szeretőm volt. Mindjárt azután az lett, hogy visszatért a háborúból. Tudtuk, hogy nagyon óvatosan kell viselkednünk. Amikor a szeretőm lett, azt mondtam mindenkinek, hogy a terhemre van, és attól fogva igen ritkán jött hozzánk olyankor, amikor Robert otthon tartózkodott. Kocsin szoktam eljárni egy helyre, ahol hetenként kétszer, vagy háromszor találkoztunk. És, ha Robertnek Szingapúrban volt dolga, Geoff késő este jött a bungalónkba, amikor a személyzet már lefeküdt. Egész idő alatt állandóan találkoztunk, és senki sem sejtette. Később, körülbelül tavaly óta, Geoff megváltozott. Nem tudtam, mi lehet az oka. Nem akartam elhinni, hogy már semmit sem jelentek a számára, ő mindig tagadta. Majd megőrültem, jeleneteket rendeztem. Néha már arra gondoltam, hogy gyűlöl. Ó, ha tudná, micsoda kínokat álltam ki. Pokoli volt. Tudtam, hogy nem kellek már neki, de nem akartam lemondani róla. Gyötrelem, nyomorúság, szerettem. Mindent odaadtam volna neki. Ő volt az életem. Azután megtudtam, hogy egy kínai nővel él. Nem tudtam, nem akartam elhinni. Végül megláttam a nőt, a saját szememmel láttam, a városban sétált aranykarkötőivel és nyakláncaival, egy kövér, öreg kínai nő. Nálam idősebb. Borzalom, a kolónián mindenki tudta, hogy Hammond szeretője. És, amikor elhaladtam mellette, a nézéséből megértettem, hogy tudja, én is Hammond szeretője vagyok. Elküldtem Geoffért. Azt üzentem neki, hogy látnom kell. Hisz olvasta a levelet, őrültség volt írnom neki. Nem tudtam, hogy mit teszek, nem is törődtem vele. 10 napja nem láttam, egy örökké valóság. Mikor utoljára elváltunk egymástól, megölelt, megcsókolt, és azt mondta, hogy ne nyugtalankodjam. És az én karjaimból egyenest az ő karjaiba rohant. Halkan beszélt, és indulatosan. Most megállt, és a kezeit tördelte. Az az átkozott levél. Mindig olyan óvatosak voltunk. Mindig eltépte a leveleimet, mihelyt elolvasta őket. Hogyan is sejthettem volna, hogy ezt az egyet ott hagyja? Eljött, és én megmondtam neki, hogy tudok a kínai nőről. Ő tagadta. Azt mondta, hogy csak pletyka. Magamon kívül voltam. Nem tudom, mit mondtam neki. Ó, mennyire gyűlöltem akkor. Téptem, marcangoltam. Elmondtam mindennek. Kínoztam, sértegettem. A legszívesebben az arcába köptem volna. Végül azután ő is megelégelte. Azt mondta, hogy torkig van velem és látni sem akar többé. Azt mondta, hogy halálra huntatom. Azután beismerte, hogy igaz, amit a kínai nőről pletykáinak. Azt mondta, hogy évek óta ismeri, még a háború előttről, és hogy ő az egyetlen asszony, aki valaha is jelentett a számára valamit, a többivel csak szórakozott. Azt mondta, örül, hogy most már én is tudom, legalább békén hagyom. Aztán nem tudom, hogy mi történt, magamon kívül voltam, vörösbe borult a világ. Felkaptam a revolvert, és lőttem. Felüvöltött, én tehát eltaláltam. Megtántorodott, és kirohant a verandára. Én utána, és újra lőttem. Összerogyott, és én ott álltam fölötte, és tüzeltem, tüzeltem, amíg csak kattant a revolver és ki nem ürült a tár. Végül abba hagyta. Zihált. Az arca nem volt már emberi. Eltorzította a kegyetlenség, a düh és a fájdalom. Senki sem hitte volna, hogy ebben a nyugodt, finom asszonyban ilyen sátáni szenvedély lakozik. Emer. Joyce hátrált egy lépést. Teljesen megrémült a látásától. Nem is arc volt már, hanem valami makogó, undorító maszk. Ekkor egy hang szólalt meg a másik szobából, hangos, barátságos, kedves hang. A emeres, Joyce hangja. Leslie, drágám, gyere, kész a szobád. Borzasztó álmos lehetsz, emeres, Crosbie vonásai lassan kisimultak. A szenvedélyt, amely az imént oly rettenetesen feldúlta, mintha letörölték volna róla, mint ahogyan egy összegyűrt papírost kisimítunk a kezünkkel. Egy perc sem telt el, és arca újra hűvös, nyugodt és ránctalan lett. Kissé még sápadt volt, de ajkai körül már kedves, nyájas mosoly játszott. Újra jól nevelt, előkelő úri hölgy lett. Jövök, drága Dorothy, sajnálom, hogy oly sok kényelmetlenséget okozok neked.